Köszöntöm a tisztelt hallgatóságot! Az előadásom címe a meghirdetetthez képest egy kicsit hosszabb. Nem csupán a nyílt hozzáférésről, az Open Access-ről fogok beszélni, hanem ennek egy megvalósítási formájáról, a repozitóriumokról, és konkrétan egy repozitóriumról különösen a mi könyvtárunknak, az Akadémiai Könyvtárnak a repozitóriumáról. Hol András vagyok, csillagász, és itt a könyvtárban a repozitórium projektnek a felelőse. Magának az előadásnak az anyagát már most az én személyes honlapomon meg lehet találni, és megtalálható lesz minden bizonnyal a könyvtár honlapján is. Mi is a motivációja ennek az előadásnak? A tudományos közleményekhez való nyílt hozzáférésnek a megteremtése az ma már egy sok oldalról a kutatókra oktrojált követelmény. De maguk ezek a kutatók, az akadémiai kutatóhálózatoknak, az egyetemeknek vagy közgyűjteményeknek a munkatársai nagyon sok esetben nincsenek tisztában azzal, hogy ezek a kötelességeknek hogy tudnak eleget tenni, sőt, néha még azzal sem, hogy ezek a kötelezettségek léteznek. És ugyanúgy az az érzésem, hogy azok a könyvtárosok, akik ezeket a kutatókat támogatni tudják, talán még ők sincsenek teljesen tisztában a lehetőségekkel, módozatokkal. Pedig az Open Access az igenis megvalósítható technikailag is, és jogilag is, jogsértés nélkül megtehető, hogy szabadon hozzáférhetővé tegyük a tudományos szakfolyóiratokban megjelenő cikkeket. Ezért gondoltam ennek az előadásnak a megtartására, és megpróbálok a kollégáknak információkat adni az Open Access-ről, általában a repozitóriumokról, és különös tekintettel leszek a mi saját repozitóriumunkra, a Reálra. 2010-ben volt egy rendezvény, amit világszerte megtartottak, ezt úgy hívták, hogy Open Access Week. Ezen az Open Access Week-en közzétettek egy olyan felhívást, hogy szeretnének összegyűjteni olyan történeteket, sikertörténeteket, amelyek az Open Access-re vonatkoznak. És ezek között, az összegyűjtött történetek között van egy magyar is. A Debreceni Egyetem biokémiai és molekuláris biológiai tanszékének egy ifjú doktorandusza az élete első cikkét egy Open Access folyóiratban publikálta, és közreadta, hogy micsoda fantasztikus sikert jelentett ez neki, rögtön a közreadás után nemzetközi együttműködési ajánlatokat kapott, olyan kollégák keresték meg, akik pont ugyanazon a területen dolgoznak, mint ő, de ő még nem ismerte őket. Fantasztikus sikertörténet volt, és ezt osztotta meg az Open Access Week-et követő közönséggel. De attól tartok, hogy ez egy kivételes történet ma még általában a világban és itt Magyarországon is. Sokkal több történetről lehetne beszámolni, sokkal több lehetőség lenne még arra, hogy az Open Access nyújtotta előnyöket kihasználjuk, és ezek a történetek ezek nem születnek meg, nem kerülnek elmondásra, egész egyszerűen azért, mert a kutatók nem tudnak arról, hogy milyen lehetőségeik vannak, és milyen kötelezettségeik vannak. Mi is a szabad, avagy nyílt hozzáférés? A nyílt hozzáférés ennek azt nevezzük, hogy a tudományos kutatásnak az eredményeihez, azokhoz az eredményekhez, amelyek szakfolyóirat cikkekben, és hát valamennyire konferencia kiadványokban megjelent cikkekben jelennek meg, ehhez mindenféle korlátozás nélkül az interneten bárki szabadon hozzájuthat. A kutatásoknak a finanszírozása nagyon jelentős részben adóból történik mindenütt a világon. És semmiképpen nem azok a kiadó vállalatok finanszírozzák a kutatást, amelyek az eredményeket a folyóirataikban, kiadványaikban megjelentetik. Van persze egy szűkebb körű átfedés, vannak olyan tudományos folyóiratok, amiket tudományos társaságok adnak ki, amelyek a kiadásból származó hasznot visszaforgatják valamilyen úton, módon a tudományos közéletbe, de az elterjedtebb az, hogy üzleti alapon álló kiadó vállalatok teszik közzé ezeket a cikkeket. A szerzők maguk, akik ezeket az eredményeket létrehozzák, nem kapnak jellemzően tiszteletdíjat a folyóirat cikkeik után, és ugyancsak nem kapnak díjazást azok, akik ezeket a cikkeket elbírálják, szakmailag elbírálják. Viszont maguknak ezeknek a folyóiratoknak az előfizetése igen drága, és egyre inkább növekszik, egyre nagyobb terheket ró a könyvtárakra, világszerte, nem csak nálunk. Miért lehetséges ez, miért áll elő ez a helyzet? Azért, mert a tudományos publikációk világa nem olyan, mint mondjuk a napilapok esete, ahol a napilapok mindannyian ugyanazokból a hírekből gazdálkodnak, és valaki eldöntheti, hogy ő melyik napilapot vásárolja meg a sok közül. Nyilvánvalóan a könyvtárak minden egyes tudományos folyóiratnak a megvásárlására törekszenek, mivel a tudományos eredményeknek a teljes spektrumát le akarják fedni, nem lehet tudni, hogy melyik folyóiratban jelenik meg egy olyan cikk, amelyik a dolgozóikat, kutatóikat érdekelné. És ezért aztán a piaci verseny ebben a szegmensben nem érvényesül. A folyóirat kiadók nincsenek versenyben egymással, nem az olcsóbbat vesszük meg, hanem mindegyiket. Ezért van szükség az Open Access-re. Az Open Access-nek van egy nagyon ismert személyisége, aki úgy is becéznek, hogy az Open Access arch evangelistája. Ez egy magyar származású kutató, Hernád István, vagy Stephen Hernád, amilyen néven publikál, Angliában él, és ő 1994-ben közzétett egy felforgató javaslatot arról, hogy mi lenne, ha a tudományos eredményeket az internet segítségével ingyenesen hozzáférhetővé tennénk. Ha megnézzük ezt a dátumot, akkor 1994 az, amikor a World Wide Web a robbanásszerű növekedését megkezdte. 2001-ig tartott, amíg ugyancsak itt Budapesten nálunk egy konferenciát össze nem hívtak, és ki nem adtak egy felhívást, ez volt a Budapest Open Access Initiative, és ezt követte 2003-ban a berlini deklaráció, amelyik azt mondta ki, hogy kívánatos a tudományos eredményekhez való szabad, ingyenes hozzáférésnek a megteremtése. Az Open Access-nek több változata van. Az eredeti terminológia szerint lehet arany vagy zöld. Az arany az az Open Access folyóirat, ami már eleve szabadon hozzáférhető, minden cikk, ami benne megjelenik, szabadon hozzáférhető. A zöld az egy olyan változat, hogy publikáljunk egy nem Open Access folyóiratban, bármelyik ma létező folyóiratban, de a cikkből egy példányt tegyünk le egy speciális, teljes szöveges adatbázisban, egy úgynevezett repozitóriumban. És manapság már van egy harmadik válfaja is az Open Access-nek, ezt én megváltottnak nevezem. A kiadók, nagy kiadók igyekeznek alkalmazkodni ezekhez a követelményekhez, és ők egy olyan lehetőséget ajánlanak többnyire a szerzőiknek, hogyha előre kifizetik az elmaradt hasznot, $1,000, $1,000-2,000 nagyságrendű, vagy euró nagyságrendű lehet, akkor annak a cikknek, amire ezt előre kifizették, a hozzáférése ingyenes lesz, tehát folyóirat számból, a többi nem, a többi cikk nem, de az a bizonyos cikk, az szabadon hozzáférhető lesz. Van két íz változata még az Open Access-nek, ez a gratis és a libre. A gratis az az, amelyik egész egyszerűen csak ingyenesen letölthető. A libre az, amelyikkel gyakorlatilag bármit lehet csinálni, újra publikálni, üzleti felhasználás csinálni belőle. Nekem az az érzésem, hogy a tudomány érdekeinek igazándiból a gratis open access felel meg, és nem a bővebb libre változat. És ezen kívül még egy másik szempontból is csoportosíthatjuk az open access megjelenését. Vannak olyan tudományok, és vannak olyan kiadók, amelyek önkéntesen néhány év eltelte után, tehát mondjuk a megjelenéstől eltelt 3 év után, önkéntesen elhelyezik a náluk megjelent, általuk kiadott cikkeket valamiféle archívumban, ahonnan aztán már ingyen letölthetők és hozzáférhetők. Tehát ebben az esetben maga a folyóirat kiadó csinálja ezt, és minden egyes cikke hát az adott időnek, mondjuk 3 évnek az elteltével szabadon hozzáférhető lesz. És a másik változata megengedett, amikor ők megengednek valamiféle open access elhelyezést, de ezt a szerzőre bízzák, és amelyik szerző él ezzel a lehetőséggel, abban az esetben a cikk open access lesz, amelyik esetben a szerző ezzel nem él, abból nem lesz open access. És szeretnék itt még egy modellt megemlíteni, a részecske fizikában egy nagyon nagyszabású vállalkozás indul. Ezt úgy hívják, hogy Scope 3. Teljesen átformálják ennek a tudományterületnek a publikációs szokásait. Gyakorlatilag megszüntetik vagy átalakítják az eddigi nagy folyóiratokat. Az a lényege, hogy nagy részecskefizikai kutatóhelyek, mint például az európai CERN és amerikai egyéb partnerei, nagy egyetemek, nagy intézmények eldöntötték, hogy ezentúl azt a pénzt, amit szakfolyóiratok megvásárlására fordítanak, azt összegyűjtik, összeadják egy közös alapba, és ezentúl nem a hagyományos modell szerint fognak szakfolyóiratokat vásárolni, hanem ebből a pénzből megfizetik a kiadóknak a szerkesztési munkáját, és viszont kötelezik a kiadókat arra, hogy az összes cikk open access módon az interneten szabadon elérhető legyen. Ki fognak írni egy tendert, amin a jelenlegi kiadók vagy mások is indulhatnak, hogy hogy osszák föl azt az összeget, amit eddig folyóirat előfizetésre költöttek, ebből melyik kiadó mekkora szeletet tud kihasítani. Az alapján fogják eldönteni, hogy milyen ajánlatokat adnak a kiadók erre a bérmunkára, hogy megjelentetik a cikkeket. Amelyik kiadó jobb ajánlatot ad, az több cikk fog hozzá kerülni. És ilyen módon ez a folyóirat piac teljesen meg fog változni. Ez egyelőre egy szűk tudományágnak a területén érvényesül, de hát ki tudja, hogy a jövőben ez a példa nem lesz-e ragadós, és nem fog-e más tudományágakra átterjedni. Az Open Access-nek van előnye a kutatók számára. Egész egyszerűen az Open Access cikkeknek a láthatósága nagyobb, több idézet születik rájuk, és ez ugye a legfontosabb tulajdonképpen, ami egy kutatónak számít. De az Open Access előnyt jelent az intézményének is, és a kutatási alapoknak is, akik a kutatást finanszírozzák. Még egy momentumra szeretnék rávilágítani, hogy egy cikk létrejöttében nyilvánvalóan jogai vannak a szerzőnek, mindenki hallott a szerzői jogokról. De a tudományos cikkek azok túlnyomó részben munkaviszony keretében jönnek létre, tehát ehhez a cikkhez a szerző munkáltatójának is fűződnek jogai, és a tudományban nagyon nagy mértékben az egyes kutatási projekteket valami külső kutatási alap finanszírozza, aki a pénzt adja az adott kutatáshoz, és ebből kifolyólag neki is vannak jogai a cikk felett. Tehát tulajdonképpen az a kiadói gyakorlat, amit jelenleg folytatnak, hogy a szerző elé oda tesznek egy űrlapot, hogy írja alá, hogy az összes jogáról lemond, és a kiadónak átadja ezeket a szerzői jogokat, ez egy nonsens, egy jogszerűtlen gyakorlat, mert a szerzőnek magának nincs joga lemondani azokról a jogokról, amik az ő munkáltatóját vagy a kutatás finanszírozóját illetik. Ameddig persze a kutatás finanszírozó és a munkáltató egy szót sem szól ez ellen a gyakorlat ellen, addig nem történik semmi. De mind a két oldalnak joga van beleszólni ebbe, és ezzel a jogukkal egyre jobban, egyre inkább élnek is. Nagyon sok szabályozás jelenik meg. Vannak az Open Access-t illető szabályozások az Európai Unió 7-es keretprogramjában például. Ilyen kötelezettséget, Open Access publikálási kötelezettséget ró a támogatásait élvező kutatókra a National Institutes of Health, az Egyesült Államoknak a legnagyobb pénzek fölött gazdálkodó kutatásfinanszírozó szervezete, de így a Deutsche Forschungsgemeinschaft is, vagy például a Magyar Otka. Intézmények is vannak, akik kötelezik a dolgozóikat az Open Access publikálásra. Magyarországon ilyen a Debreceni Egyetem, de az Egyesült Államokban mondjuk a Harvard Egyetemet is meg lehet említeni. Vannak olyan listák, ahol ezekről a kötelezettségekről tájékozódhatunk, ilyen a Sherpa Juliet, illetve a Role Map nevű listák. Az előadás vetített anyagában ezekre linkeket is lehet találni. Tehát ha valaki kíváncsi arra, hogy az ő, és ezt máshonnan nem tudná, hogy az ő kutatásának a finanszírozója, vagy az ő munkaadójának mik a politikája, akkor innen is tájékozódhat, de valószínűleg praktikusabb ezt akkor használni, amikor ugye egy szakcikknek manapság már elég sok társszerzője van, és az első szerző esetleg tájékozódni akar, hogy a társszerző kollégái közül melyik esik valamilyen ilyen open access kötelezettség alá. Azt hiszem, hogy itt ebben az esetben is a vigyázó szemünket az Egyesült Államokra kell vessük. Magyarország ugye egy nagyon pici szereplője a tudományos publikációs piacnak. 2006-ban az Egyesült Államok kongresszusa elé terjesztették a Federal Research Public Access Act nevű törvényjavaslatot. Ez akkor zátonyra futott. A nagy amerikai kiadók ellentámadásba lendültek, és egy ellentörvényjavaslatot terjesztettek az amerikai szenátus elé, de amire egy darabig az Open Access pártfogóinak csak egy védekezési válasza volt, de utána ők is megint ellentámadásba mentek át, és 2009-ben újra beterjesztették ezt az FRPAA nevű törvénycsomagot a szenátus elé, és 2010-ben pedig a képviselőház elé is. Van egy lobby szervezet, ez az Alliance for Taxpayer Access, ennek az URL-je is látszik ott, ezen a web lapon nyomon lehet követni ennek a törvénynek a sorsát. Ha ezt a törvényt egyszer elfogadják, akkor nem csak a legnagyobb amerikai kutatás finanszírozó szervezet, az NIH-re lesz kötelező, hogy ilyen politikát követeljen, alkalmazzon, hanem az összes többi amerikai adó pénzekből gazdálkodó kutatásfinanszírozó szervezetre is, mint például a National Science Foundation és a többiek. Ez jelenleg nyitott a törvénynek a helyzete, és nagyon sok minden máson múlik, nem csak magán az érdekelt feleken, hanem az amerikai törvényhozás működésének a mechanizmusának a különböző egyéb faktorain is, tehát hogy éppen milyen más törvényeket akar az elnök elfogadtatni vagy sem, de ha ezt egyszer elfogadják, az nagyon nagy hatással lesz mindenre. Magyarországon az OTKA-nak van egy ilyen szabályozása, tehát minden magyar kutató, aki OTKA támogatásban részesült 2008 után, az köteles a támogatás eredményeképpen létrejött cikkeket open access hozzáférhetővé tenni. Az OTKA támogatási szerződések teljesítésének szabályainak a 7.10-es paragrafusa szól erről. Ezt le lehet tölteni az OTKA honlapjáról. Ez a szabályozás úgy szól, hogy open access hozzáférhetővé kell tenni, és nem rendelkezik arról, hogy milyen módon. Tehát ez történhet megváltott open access-szel, történhet open access folyóiratban való publikálással, történhet repozitóriumban való elhelyezéssel, és ez a repozitórium is lehet bárhol, bármilyen repozitórium, ez nincs kikötve. Viszont az OTKA megjelöli a mi repozitóriumunkat, az akadémiai könyvtár repozitóriumát olyan esetre, hogyha a szerzőnek más repozitórium nem áll rendelkezésére, akkor itt le lehet tenni. Majd erre egyébként még egyszer visszatérek később. Az Európai Unióban is többféle szabályozás van, például indult az FP7-es, azaz 7-es keretprogram keretében egy Open Access Pilot nevű projekt, és bizonyos tudományterületeken kötelezővé tették az Open Access-t. Itt is elmondanám, hogy ezeken a területeken működő és az EU 7-es keretprogramból támogatást kapó kutatóknak lehetőségük van többek között itt az akadémiai könyvtár repozitóriumában is elhelyezni a cikkeiket, és ezáltal eleget tenni ennek a kötelezettségnek. A European Research Council-nak is vannak javaslatai az Open Access-t illetően, erre is található egy link az előadás vázlatban. Milyenek a kiadói szabályozások? Azt kell mondjam, hogy ez kiadóról kiadóra változik, de általában közös jellemzője ezeknek az, hogy valamiféle korlátozásokat, feltételeket támasztanak, például olyanokat, hogy megkövetelnek egy embargó időszakot, azaz open access, szabadon hozzáférhetővé tehető a cikk egy év után, vagy egy fél év után. Ilyet egyébként nagyon sok esetben a különböző kutatókra háruló követelmények is megengednek, például az EU Open Access Pilot programjában meg van szabva, hogy tudományterülettől függően egy vagy fél év a megengedett embargó időszak. Ez azt jelenti, hogy a megjelenéstől egy évig nem érhető el Open Access, azután igen. Ilyen megkötés szokott lenni az, hogy nem lehet a kiadó technikai és nyelvi szerkesztésén átment végleges változatot, az úgynevezett kiadói PDF-et, azt nem lehet elhelyezni, de el lehet helyezni viszont a kéziratot, sőt a kéziratnak azt a változatát, amibe a bírálatoknak, a bírálóknak a javaslatai nyomán történt változtatások már át vannak vezetve. Szokott egy ilyen feltétel lenni, hogy hivatkozni kell a kiadói honlapra, az eredeti kiadói elérési helyére ugyanennek a cikknek, és néha az a megkötés, hogy el lehet helyezni, de csak abban a repozitóriumban, amit a kutatás finanszírozója konkrétan megjelölt vagy megkövetelt. Ez is fontos a mi könyvtári repozitóriumunk számából. Hogy mik ezek a követelmények, kiadói szabályozások, Arról persze lehet maguknak, a kiadóknak a honlapján az apró betűs részekben tájékozódni, de ha valaki gyorsan akar tájékozódni, át akarja tekinteni, hogy mit enged meg az a kiadó, ahol publikálni akar, megnézheti a Sherpa Romeo adatbázist, ennek is az URL-je ott található. Egyébként örömmel jelentem be, hogy a Magyar Hunor Egyesület az éppen most kezd egy olyan vállalkozásba, hogy a magyar kiadóknak, akik közül van egyébként, aki szerepel a Sherpa Romeo-ban, mint például az akadémiai kiadó, de nem minden magyar kiadó szerepel, a Hunor Egyesület most össze fogja gyűjteni a magyar kiadóknak az Open Access-re vonatkozó politikáját, és feltételezésem szerint bedolgozzuk majd ezt a Sherpa Romeo-ba, illetve egy magyar nyelvű változatát is valahol ezeknek közzé tesszük. Tehát van mód arra, hogy a kutatók tájékozódjanak, hogyha egy adott újságban publikálnának, akkor az mit enged meg az az újság. Repozitóriumok. A repozitóriumok olyan teljes szöveget tartalmazó adatbázisok, amelyek az úgynevezett OAI PMH protokoll alapján szüretelhetőek, a metaadatokat le lehet aratni belőlük. Mi a történet? 20 évvel ezelőtt nyílt meg az első repozitórium az amerikai Los Alamos National Laboratory-ban, tehát egy amerikai katonai alapon álló, de főleg fizikai kutatásokat végző nagy kutatólaboratóriumban. Egy Paul Ginsberg nevű fizikus hozta ott létre az eredetileg XXX-nek elnevezett repozitóriumot. Ezt ma Archive-nak hívják, és a Cornell Egyetem könyvtára üzemelteti. És létrejött a 90-es évek közepére egy szerveződés is, amelyik azt tűzte célul, hogy olyan szabványos protokollokat, szoftvereket fejlesztenek ki, amelyek ezeknek a repozitóriumoknak az alapjául szolgálhatnak. Ez volt az Open Archives Initiative, és itt is meg kell említeni egy nevet, a Herbert van der Sompelnek a nevét. Az OAI Open Archives Initiative nyomán létre is jöttek szabad szoftverek, ilyen az ePrints vagy a DSpace, ez a két talán a világon is legterjedtebb, és Magyarországon is ez a két leginkább, legtöbb helyen alkalmazott szoftver, de még rengeteg más létezik, és létrejött ez a bizonyos OAI PMH protokoll. Maguk a repozitóriumok egymagukban még nem érnek olyan sokat, mint amennyit érhetnének, hogyha valamilyen módon egy hálózatba össze vannak fogva. Nagyon sok összefogási projekt volt már, fut jelenleg is. Tulajdonképpen az Európeána is egy ilyen projekt, ami az Európai Uniós tagországokban lévő könyvtárak repozitóriumaiban elhelyezett tartalmakat fogja össze. Ilyen projekt volt a Driver és az utódja az OpenAir, és egy ilyen összefogási projekt zajlik most az MTMT-nek a keretében is. Azt kell, hogy mondjam, hogy azok a repozitóriumok, amik majd a végleges MTMT arató projektben részt vesznek, az azokban elhelyezett cikkek, azok automatikusan be fognak kerülni a Magyar Tudományos Művek tárába. Tehát ha egy kutató egy ilyen repozitóriumban elhelyez egy cikket, akkor azzal több dolga nincs, az automatikusan be fog kerülni a cikknek a metaadatai az MTMT-be, és ha akár OTKA támogatásra pályázik, akár habilitálni akar, akár nagy doktori dolgozatot akar benyújtani, az MTMT-n keresztül ennek a publikációnak az adatai rendelkezésre fognak állni a pályázati rendszerekben. Tehát ez egyfajta egyablakos ügyintézést biztosít majd, lerakom a cikkemet a repozitóriumba, és ettől kezdve nem kell 5-10-szer az életem során begépelni ennek a cikknek a bibliográfiai adatait. Vannak tudományterületi repozitóriumok, ilyen a már említett Archive, vagy a PubMed Central, vagy PubMed Europe. Vannak intézményi repozitóriumok, ilyen például a DEA, Debreceni Egyetemnek a repozitóriuma. Vannak olyan repozitóriumok, amik egy finanszírozó által megjelent repozitóriumok, ilyen például a miénk, a Reál, de ilyen a PubMed is. Itt ezt mondtam már, hogy erre még ki fogok térni, tehát ha valaki, egy kutató olyan folyóiratban publikálna, ahol az a politika, hogy megengedik az open access elhelyezést, de csak abban a repozitóriumban, amit a kutatás finanszírozó külön megjelölt. Hát mi ezek vagyunk, tehát az OTKA esetében akkor ezt nálunk el lehet helyezni. De ugyanakkor mi intézményi repozitórium is vagyunk, tehát ha meg az a feltétel, hogy el lehet helyezni repozitóriumban, de csak a kutató anya intézménye által fenntartott repozitóriumban, akkor az MTA kutatóintézet hálózatának a kutatói elhelyezhetik a mi repozitóriumunkban a cikket. Hogy milyen repozitóriumok állnak rendelkezésre, azokról is vannak karbantartott nemzetközi listák, ilyen ez a ROR vagy az Open DOAR listák, ezeknek az URL-je is szerepel a vetített anyagban. Általában a repozitóriumokban a feltöltés manuális. Ez manapság már nem jelent nagy terhet, egy 10 perc alatt fel lehet tölteni egy cikket, ha valaki gyakorlatlan, de ugyanakkor van lehetőség automatikus feltöltésre is, van egy SWRD nevű protokoll, amelyik erre alkalmas. És beszélnék még arról, hogy van egy nemzetközi szervezete a repozitóriumoknak, ez a Coalition of Open Access Repositories. Ebben a szervezetben is részt vesz a mi repozitóriumunk, a Reális. Van egy magyar szervezet, ez a Hungarian Open Access Repositories, vagy HUNOR. Ha ebben is részt veszünk mi is, és ez nyitva áll bármilyen olyan intézmény számára, aki repozitóriumot üzemeltet, vagy szeretne üzemeltetni Magyarországon. És ennek a HUNOR-nak van egy információs portálja is, amit úgy hívnak, hogy www.open-access.hu. Tehát ha valakinek kérdései vannak Open Access-szel kapcsolatban, akkor ezen a portálon lehet tájékozódni. És most rátérnék a mi könyvtárunknak a repozitóriumára, ez a REAL, Repository of the Academies Library, ennek a rövidítése. Itt a könyvtárban állítottuk fel az OTKA kezdeményezésére. E-print szoftvert használunk, és ennek a repozitóriumnak több gyűjteménye van, kettő jelenleg, de a jövőben valószínűleg lesznek további gyűjtemények is. Az egyik gyűjtemény a Reál, amelyik az OTKA projekteknek elfogadott zárójelentéseit is tartalmazza, és OTKA által támogatott, de tulajdonképpen bármilyen tudományos szakcikket is. A Reál D-ben pedig akadémiai nagydoktori, illetve hát régebbi kandidátusi dolgozatoknak a teljes szöveges anyaga van elhelyezve. Kicsit részletesebben beszélnék az egyes gyűjteményekről. A Reál az alapgyűjtemény, azon az URL-en érhető el, amit ott kivetítettem. A legtöbb anyag, ami benne van, azok OTKA zárójelentések jelenleg. Ezeket az OTKA iroda tölti fel, tehát nem maga a kutató. Ez fontos, senki ne akarja a saját zárójelentését feltölteni, ezt majd az OTKA megcsinálja. És tartalmaz szakcikkeket. A szakcikkeket viszont magának a kutatónak kell feltölteni, megkérhet rá persze egy kollégát, vagy fordulhat a könyvtár munkatársaihoz. Ennek a menete a következő, kell készíteni egy felhasználói azonosítót. Ez nem bonyolultabb eljárás, mint hogyha valaki mondjuk egy Gmail postafiókot akarna magának készíteni. És utána ebbe fel kell tölteni a cikkeket, ami pedig nem bonyolultabb annál, mint hogyha YouTube-ra, vagy valamilyen fotó megosztó portára, vagy közösségi portára töltene fel fotókat, vagy valamiféle anyagokat. Ha feltöltötte, be kell küldeni. automatikusan a beküldéssel ezek az anyagok még nem válnak a nagy közönség számára láthatóvá. Szükség van egy ellenőrzésre, egy könyvtárosnak el kell fogadnia ezeket az anyagokat, ami ezen a szűrőn átment, az megjelenik, és a nagy közönség számára is látható lesz. Regisztrálni persze csak egyszer kell, ha valakinek már van egy azonosítója, akkor utána a második és harmadik lépéseket kell csak ismételgetnie, ha újabb és újabb cikkeket akar feltölteni. Egy kis statisztika a Reáról. 2010 végén 2681 tétel volt benne. Ezeknek a nagy része, több mint 2600 tétel, azok ott kazáró jelentések voltak, és 50-nél valamivel kevesebb, ami pedig egyéb, ezek szakcikkek általában. Egyébként mind az ott kazáró jelentések, mind a szakcikkek között igencsak nagy terjedelmű dolgok is vannak, tehát könyvformájú tanulmányok is föl vannak töltve. Ez igaz az OTKA záró jelentésekre is, tehát vannak, akik az OTKA projektjük záró jelentéseként egyszerűen beadták azt a művet, amit létrehoztak a pályázatból, és az ebben az esetben ez megtalálható itt nálunk a repozitóriumban. Tehát vannak olyan zárójelentések, amik mondjuk egy könyvkiadás támogatási projektnél, ami egy féloldalas leírása annak, hogy elköltötték a pénzt. Vannak komoly cikk minőségű beszámolók, referenciákkal, ábrákkal, több tucat oldallal, és kisebbségben, de vannak teljes terjedelmű, idegen nyelvű, vagy magyar nyelvű cikkek, vagy könyvek is, ezek között a zárójelentések között is. Hogy hasznosulnak azok az anyagok, amik a Reálban közre adásra kerülnek? Hát például a Google-ban rögtön meg lehet találni őket, vagy mondjuk az nda.kukac.staki.hu keresőben. Az az URL, amit egy-egy ilyen feltöltött dokumentum kap, az állandó lesz, és ezt meg lehet adni. Tehát ha valaki akár a saját honlapjára ki akarja rakni és hivatkozhat rá, de megadható lesz mondjuk az OTKA-nak, vagy az MTA doktori tanácsának, vagy bárkinek, aki kér egy ciklistát. Ismétlem, hogy a jövőben ez majd automatikusan le lesz aratva, és meg se kell majd adni, de addig is, amíg ez meg nem történik, ezek az URL-ek megadhatók. És várható az, hogy bizonyos típusú dolgokat, például ezeket az OTKA zárójelentéseket, ezeket az OTKA majd automatikusan a saját elektronikus rendszeréből fog hozzánk feltölteni. Ez még nem így működik, az OTKA csinálja ezt, de manuálisan, mind az ő oldalukról, mind a könyvtár oldaláról ehhez még manuális segítségre szükség van. A másik gyűjtemény a Reál D. Ez doktori és kandidátusi dolgozatokat tartalmaz. Mindazokat a dolgozatokat, amelyek kis részben 2009-ben, de már teljes részben 2010-től megindított doktori eljárások nyomán megvédésre kerülnek, ezek mind automatikusan bekerülnek ide a repozitóriumba. Meg lehet nézni, a tegnapi napon volt az akadémiai székházban egy fizikus kollégának a nagydoktori védése, megvédte a dolgozatát, de ez a dolgozat már néhány hónapja amúgy is nem csak ugye közszemlére ki van téve a kézirattárban, hanem a repozitóriumban is teljes terjedelmében elérhető. Tehát a most folyamatban lévő doktori eljárásoknál automatikusan a dolgozatok bekerülnek a repozitóriumba, és ráadásul nem csak a dolgozatok, hanem nagyon sok kísérőanyag is, a tézisfüzetek is, a bírálatok is, a bírálatokra adott válaszok is. Azoknál a doktori címeknél, amit már korábban néhány éve szereztek meg, a szerző, ha neki megvan elektronikus formában még ez a dolgozat, ezt elköltheti hozzánk, és mi elhelyezzük a repozitóriumban. Ilyenből is már egy 100 darab körül megtalálható a repozitóriumban. Időről időre az MTA doktori tanács titkársága és a könyvtár egy-egy körlevelet is kiküld az érintetteknek. Haladunk visszafelé az időben, és mindig egy-két évvel vissza próbálunk dolgozatokat begyűjteni. Tehát ilyen módon is gyarapodnak ezek a dolgozatok. És van arra is mód, hogyha a szerzőnek már nincs meg, vagy soha nem is volt meg elektronikus formában a dolgozata, attól még kérheti a könyvtártól, hogy az itt lévő bekötött példány digitalizáljuk, beszkenneljük és elhelyezzük a repozitóriumba. Ehhez szívesen veszünk felvágható vagy bekötetlen példányokat. Ez sok munkát megspórol nekünk, illetve leveszi a vállunkról azt a terhet, hogy vigyázni kell arra az egy szem bekötött példányra, ami itt van. Ha kapunk olyan változatokat, amiket nyugodtan föl lehet vágni, akkor jobb minőségben és könnyebben tudjuk ezt a digitalizálást elvégezni. És végül arra is mód van, hogy ha egy olvasó kér egy nálunk elhelyezett papíron meglévő dolgozatot, hogy arról másolatot kapjon, akkor a szerző engedélyét lehet kérni, és ezután ugyancsak bekerülhet a repozitóriumba ez a mű. Milyen dolgozattípusok vannak? A legegyszerűbb az eset az úgynevezett értekezés dolgozattípusnál, ez teljes terjedelmében bekerül. Mi a helyzet azokkal a könyvekkel, tudjuk, hogy lehet olyan doktori pályázatot benyújtani, ami mögött egy már megjelent vagy később megjelenendő könyv áll. Ebben az esetben mód van arra, hogy ezt elhelyezzük a repozitóriumban, viszont egy embargó időszakkal letiltjuk az olvashatóságát. A szerző, a doktori tanács és a kiadó megállapodása szerint néhány évre ennek a letölthetőségét korlátozni lehet. Végül vannak olyan dolgozatok, amelyek úgynevezett cikkgyűjtemények, ennek van, hogy kell, hogy legyen egy magyar nyelvű összefoglalója, ezt természetesen el lehet helyezni a repozitóriumban, és magukkal a cikkek elhelyezésével kapcsolatban is rengeteg lehetőség van, például azt a repozitóriumnak a másik gyűjteményében el lehet helyezni belőlük egy példányt. Itt is mondanék egy kis statisztikát a ReaD-ről. 2010 végén 254 dolgozat szerepelt benne, körülbelül 12 gigabájt terjedelemben. Azóta ez már sokkal több, de én most a évvégi dátumot mondom, adatokat mondom. Milyen általános szempontokat tartanék fontosnak megemlíteni? Az egyik az, hogy mi az anyagokat a repozitóriumunkban PDF, ha csak lehetséges PDF-A formában fogadjuk. Erre azért van szükség, hogy mindenféle platformon és időt állóan megőrizhető legyen ez a dokumentum. Ha más dokumentumformákat kérnénk be, akkor előfordulhatna, hogy ez a dokumentum 5 vagy 10 év múlva már nem lenne olvasható, vagy nem tökéletesen lenne olvasható. A PDF-A, itt az A az az archívra utal, egy olyan szabvány, amit az Egyesült Államok kormánya az elektronikus dokumentum kezelés és archiválás érdekében dolgoztatott ki, egy bizottsággal, amiben részben a PDF megalkotói, az Adobe nevű cég is részt vettek. Szeretném azt mondani, hogy érdemes a Real gyűjteménybe olvasóként regisztrálni. Aki regisztrál, csak az helyezhet el anyagot, de aki regisztrál, annak különböző többlet lehetőségei is vannak. Erre majd mindjárt kitérek, érdemes használni. Bárki használhatja regisztráció nélkül is a repozitóriumot, kereshet benne, letöltheti a cikkeket, ezen felül a regisztrált felhasználóknak többlet lehetőségei vannak. Milyen lehetőségeket biztosít ez az ePrint szoftver? Ezek a lehetőségeket, ezeket mind a Real, a mi repozitóriumunk tudja. Ilyen az embargó. Tehát lehet, bárki elhelyezhet úgy cikket, hogy megmondja, hogy 2012. február 20-áig embargó alá esik, és akkor addig nem lesz nyilvános, és 2020-án hajnalban automatikusan nyilvánosságra kerül ez a dolgozat. És ehhez járul még egy nagyon fontos és nagyon szellemes megoldás. Az embargó időszak alatt is természetesen meg lehet tudni azt, hogy ez a dokumentum ez ott van a repozitóriumban, tehát a szerző nevére, címére rá lehet keresni. És ha valaki megtalálta és érdekli, akkor van ott egy gomb, hogy ez ugyan embargós, de lehet kérni egy külön lenyomatot a szerzőtől. Ha a szerzőnek megvan nálunk az e-mail címe, amit nem hozunk nyilvánosságra, és az olvasó nem látja, ő csak egy gombra kattint, hogy kérek egy külön lenyomatot. Az a titkos és valahol elrakott, nem láthatóan elrakott e-mail címre a szerzőnek elküld egy e-mailt, amire a szerzőnek megint csak annyi a dolga, hogy rákattintson egy linkre, hogy engedélyezem, megengedem. És akkor a repozitórium a regisztrált felhasználónak, ezt például csak regisztrált felhasználók kérhetik, elküld e-mailben egy másolatot a cikkből. Ez megint teljesen jogtiszta megoldás, erre hagyományosan is joga volt az analóg világban a szerzőknek, tehát bárki írhatott egy levelet a szerzőnek, és kérhette, hogy egy fénymásolatot a cikkéből küldjön, ő berakhatta a fénymásolóba, postázhatta, erre joga volt. Erre a copyright törvények jogot adnak. Úgyhogy ennek egy nagyon zseniális és hát nagyon olcsó megoldását alkalmazza az ePrints. Egy másik lehetőség a feltöltésnél, egy lehetőség, hogy ne kelljen begépelni az összes metaadatot, cikket, címét, folyóiratot, társszerzőt, oldalszámot. Elég, hogyha egy csúnya nagy számot, a DOI-t, a Digital Object Identifier-t beírunk, és ekkor az összes többi adatot a rendszer lekérdezi egy adatbázisból, és ő maga kitölti. Gyorsabban megy, és kisebb a hibázásnak a lehetősége. Érdemes használni a DOI-t, érdemes a szerzőknek, akik olyan folyóiratba publikálnak, ahol amúgy DOI van, érdemes ezt megjegyezni, érdemes használni, érdemes a repozitóriumokban is tárolni. Lehetőség van regisztrált felhasználók számára valamiféle témafigyelésre, vagy szerzőfigyelésre is. Be lehet állítani úgynevezett mentett kereséseket, amikor a repozitórium szoftver a megadott e-mail címre e-mailt küld, hogy ebben az adott témában, vagy ettől az adott szerzőtől egy új cikk jelent meg a repozitóriumban. Ez megint egy nagyon hasznos tulajdonság. És egy további lehetőség, amire felhívnám a figyelmet, hogy maga az alapcikk mellett járulékos anyagokat is el lehet helyezni. Tehát nem muszáj, hogy egy cikk az egyetlen egy állományból álljon, több állomány lehet mellette. Csak egy példát mondok, olyan folyóiratoknál, Magyarországon megjelenő idegen nyelvű folyóiratoknál egy idegen nyelvű cikk, amelyik mondjuk németül vagy angolul jelent meg, de amit feltehetően a szerzője, vagy esetleg a szerzője magyarul írt meg eredetileg, csak a folyóirat egy szakfordítóval lefordította. Itt el lehet helyezni a magyar eredetit is. El lehet helyezni olyan további táblázatokat, cikkeket, amelyekre az eredeti folyóiratban a terjedelmi korlátok miatt már nem volt lehetőség. Tehát több lehetőségeket ad a publikálóknak a repozitórium használata. Milyen elvárásaink vannak a felhasználókkal szemben? Az egyik az, amit kérünk, hogy nagyon egyszerű a regisztráció, de tessék szíves lenni kitölteni a munkahelyet, a teljes nevet, a címet. Ez segítséget ad a könyvtárosoknak, kérjük ezt minden felhasználó legyen szíves megtenni. Egy másik fontos momentum az, hogy a Reál az nem egy önálló publikációs platform. Mi olyan dolgokat helyezünk el, amelyről egy tőlünk független külső testület már valamiféle bizonyítványt adott, bizonyította, hogy ez igen, ez egy komoly tudományos eredmény. Ez történhet például úgy, hogy egy szakfolyóirat leközölte. és akkor mi elhelyezünk belőle egy másolatot. A doktori dolgozatoknál itt nyilván a maga doktori eljárása bizonyíték, megvédett doktori dolgozatokat helyezünk el. Ezért is fontos például, hogy van egy könyvtárosi szűrő az elhelyezésben, és ezért is fontos a regisztráció, hogy részben magának az adott feltöltött dolgozatnak a metaadatai is jól ki legyenek töltve, részben pedig az, hogy a szerzőnek mondjuk a munkahelye ki legyen töltve. Tehát a mi könyvtárosainknak egy feladata az, hogy ha valaki az interneten regisztrál és föltölt egy cikket, akkor el tudja dönteni ez a könyvtáros, hogy ez egy valós, valamiféle szakmai testület által elfogadott tudományos eredmény, amit megjelenik, vagy valakinek egy áltudományos agyszüleménye. Tehát mi csak olyasmiket publikálunk, amiért a tudománynak a nagy gépezete valahol már ráütött egy pecsétet, hogy ez igen, ez egy tudományos eredmény. A kandidátusi vagy doktori dolgozatoknál előfordulhat az, hogy a dolgozat helyett a kisebb javításokkal később könyvformában publikált változatot helyezzék el. Még az is előfordulhat, hogy egy olyan változatot is elhelyezzenek, amelyik már tartalmazza azokat a javításokat, amik a bírálatok nyomán szükségessé váltak. Csak egy a fontos, ennek a javításnak a tényét egyértelműen fel kell tüntetni. Tehát valahol szerepelnie kell a dolgozatban, hogy ez a javított változat dátummal pontosan megjelölve. Nagyon fontos az, hogy a leíró metaadatok megfelelően ki legyenek töltve. Ez is részben a könyvtáros kollégáknak, akik elfogadják a beküldött cikkeket, a feladat, hogy ezt ellenőrizzék. És nagyon hasznos az, hogyha ezek a metaadatok magában a dokumentumban is szerepelnek, ideális esetben mind a PDF metaadatokban, mind a címlapon, mind az élőfejen. Tehát repozitóriumokban időnként elhelyeznek egy olyan dolgozatot, aminek külön kitöltik a metaadatait, de hogyha kinyomtatom, hogy bármelyik olvasó kinyomtatja a dolgozatot, akkor nincs neki címlapja, nem lehet tudni, hogy ki a szerzője, nem lehet tudni, hogy mi a címe. Nagyon fontos, hogy tanuljuk meg kutatóként is azt, amit általános iskolában a fejünkbe vertek, hogy van minden dolgozatnak egy adott formája, és ezt tartsuk be, legyen ott a tetején a cím, a szerző, a folyóirat neve. Tulajdonképpen ezzel az előadás végére is értem. Fel szeretném hívni a figyelmet, hogy ugyanebben a témában három cikkem is megjelent az elmúlt évben. Mindegyik egy kicsit különbözik, de nagy részben a téma átfedő. Egyrészt megjelent egy cikk az OTKA honlapján, ennek két változata a fizikai szemlében, illetve a Magyar Kémikusok lapjában is megjelent. Megjelent egy másik cikk a Magyar Tudományban, és végül most januárban egy kevesebb konkrétumot, több általánosságot tartalmazó változat a természetvilágában. De akinek kedve van további információkat keresni, ezeknek a cikkeknekben, illetve ezeknek az irodalom jegyzékeiben találhat még. Én megköszönném a hallgatóság figyelmét, és azt kérném, hogy ha kérdésük van, kérdezzenek, illetve tulajdonképpen lehetőség van arra, hogy ha valaki kíváncsi, hogy hogy néz ki maga mondjuk ez a Reál repozitórium, akkor itt ezt most kivetítve megmutassuk, ízelítőt adjunk belőle. Köszönöm szépen! Hogyne, tessék parancsolni. Ez lehet nehéz. Én azt gondolom, hogy minden munkáltatónak, tehát akadémiai kutatóintézetnek, egyetemnek, közgyűjteménynek el kellene gondolkodnia azon. Én azt hiszem, hogy jelenleg Magyarországon ez ritka, mint a fehér holló, hogy egy munkáltatónak tiszta képe lenne arról, hogy ő mit is vár el ilyen tekintetben a dolgozóitól. Kivétel például a Debreceni Egyetem, ahol egy rektori utasítás megszabja, hogy minden cikket azt open access publikálni kell. Tehát minden munkáltatónak erről el kellene gondolkodnia, és ki kellene adnia egy nyilvános, minden dolgozója számára könnyen elérhető és könnyen megérthető szabályzatot arról, hogy mit is vár el tőlük. Én azt gondolom, ez lehet olyan is, hogy ő azt várja el, hogy ne tegyék open access közzé, amit csinálnak. Ilyen nyilvánvalóan megvan azokban a kutatási ágakban, amelyek ipari kereskedelmi jellegűek, tehát mondjuk egy gyógyszergyárnak nyilván megvannak a jól megszabott politikái, hogy az ottani kutatásoknak az eredményeit nehogy bárhol közzé tegyék, vagy átadják. A kutatásoknak a nagyobb, jóval nagyobb részénél Magyarországon mindenképpen azt gondolom, hogy éppen ellentétes lehet a munkáltató érdeke, neki éppen az lehet az érdeke, hogy mind a kutatója, mind ő, mint intézmény minél nagyobb nyilvánosságot kapjon a tevékenysége szempontjából. Tehát én azt gondolom, hogy minden magyar egyetemnek, közgyűjteménynek, akadémiai kutatóintézetnek elemi érdeke, hogy megengedje, sőt, esetleg meg is követelje, elvárja a dolgozóitól az open access közétételt, aminek akár úgy is eleget tehet, hogy létrehoz saját maga egy repozitóriumot, de hogyha egy olyan kisebb intézményről van szó, ahol úgy gondolják, hogy ők ezt a terhet nem vállalják fel, akkor legalábbis meg kell engedni, hogy valamilyen más repozitóriumba, például ide hozzánk a Reálba, letegyék a dolgozók ezeket a cikkeket.
Ha nem akadémiánál kutatói dolgozik semmi, akkor is, hogyha regisztrál, akkor beteheti a
cikket? Igen, beteheti.
Hát nincsen semmilyen megkötés.
Nincsen megkötés. Ezeket az apróságokat kérjük, hogy tessék szíves lenni kitölteni, hogy az affiliációt és valahol, valamilyen, akár magyar, akár külföldi konferenciakiratban, folyóiratban már megjelent cikkeket várunk, de el lehet helyezni. Annál is inkább igaz ez, mert ugye az OTKA támogatásokban nem csak olyanok részesülnek, akik akadémiai kutatóintézeti dolgozók lennének, de tulajdonképpen ez a repozitórium, a Reál gyűjtemény nyitva áll azoknak a számára is, akik nem részesülnek OTKA támogatásban, és azoknak is nem akadémiai kutatóintézeti dolgozók. Tessék, parancsolni. A kiadónak egyszerűen nincs más, a kiadók persze nem örülnek ennek, nem örültek ennek, de a kiadónak nincs más választása. Abban a pillanatban, amikor az OTKA, de hát nyilván mondjuk egy nagy nemzetközi kiadónak nem hagyja meg a szívét, hogy a mi OTKA-nk mit követel meg, de például, hogy a National Institutes of Health mit követel meg, az már igen, vagy a Harvard Egyetem mit követel meg, az már igen. A kiadók egész egyszerűen kénytelenek ennek eleget tenni, mert ha nem engedik meg az open access-t, akkor nem fognak náluk publikálni azok, akik támogatást kapnak. A támogató, azoknak a kutatástámogatóknak a listája, akik megkövetelik ezt, ez egyre nő. Ausztriában a ottani nemzeti kutatási alap, Németország, Egyesült Államokban, az NIH, és egyre több és több gyaraplik a számuk. A berlini nyilatkozathoz csatlakoztak, illetve hát ilyen tartalmú nyilatkozatot fogadott el például a Eurohork, azaz az Európai Uniós Kutatás Finanszírozó Szervezetek elnökei tömörítő tanács. Tehát ez azt jelenti, hogy az Európai Unió összes országának a kutatás finanszírozó szervezeteit összefogó szervezet már elfogadta ezt a direktívát, hogy open access követelményt kell támasztani. Ez azt jelenti, hogy az OTKA már ezt meg is lépte, de azok az Európai Uniós országok, akiknek a kutatásfinanszírozó szervezete ilyen kötelezettséget még nem rótt a kutatókra, az előbb-utóbb fog. A Eurohork ezt már mint egy irányelvet kitűzte. És ezért a kutatók megtehetik, mert a kiadók kénytelenek elfogadni ezt a követelményt. Minden kiadónak megvannak a saját feltételei, hogy ő milyen feltételekkel fogadja el. Általában nagyon kevés az a kiadó, aki azt mondaná, hogy bárhogy meg lehet ezt csinálni. Megszabják, hogy igen, az a feltétel, hogy legyen egy év embargó, legyen ez, legyen az. Ezek a feltételek elvben minden kutató, minden kiadó honlapján, illetve minden olyan publikációs szerződésben, ha az apró betűben, vagy hivatkozott kiegészítésben is, de fel kell legyenek tüntetve. Az is egy általános kiadói politika, hogy nagyon vigyáznak rá, hogy ezek nagyon apró betűkkel legyenek föltüntetve, tehát a kutatóknak bizony sokszor nehezére esik, amíg megtalálják, hogy pontosan mit is szabad nekik. Ezen próbál segíteni a Sherpa Romeo szolgáltatás, ahol kiadóra lebontva meg lehet nézni, hogy melyik kiadó mit enged meg. Ha itt lehetőség van rá, akkor én rögtön mutatok is egy példát. És kérném, hogy javasoljanak például egy olyan kiadót, vagy mit nézzünk meg, melyik kiadót? Aha. Hoppá. Közben sikerült valamit eltüntetni. Nem tudom, hogy csináltam. Itt látszik kivetítve, hogy a több különböző név alatt is szerepelnek. Ez megint persze egy kicsit bonyolítja a kutató számára a tájékozódást, hogy most akkor az az újság, az most éppen arra melyik vonatkozik. De mondjuk legalábbis ebben a két változatban az eredeti John Wiley & Sons és a Wiley Blackwell-nél legalábbis nagyjából ugyanazok a dolgok. Tehát a szerző preprintet archiválhat, postprintet az egyik esetben igen, a másik esetben nem lehet tudni, és a kiadói PDF-et az pedig egyik esetben sem, és mindenütt rendelkezésre áll a paid, azaz megváltott OA opció, tehát ki lehet fizetni előre azt, hogy magában az eredeti újságban open access jelenjen meg. Az a kiadó, amelyik zöld színnel van jelölve, az általában azt jelenti a zöld, hogy open access tekintetben rendben van a kiadó. De itt most a kiadóra kerestünk rá, és ugyanúgy, ha visszaemlékeznek, akkor ott abban a dobozban be lehetett volna klikkelni azt, hogy egy bizonyos újságra keressünk rá, és akkor még specifikusabb. Ezt nyilván mindegyik szerző pontosan tudja, hogy ő hol szeretne publikálni, és arra az újságra rá lehet keresni, és meg lehet nézni, hogy mik a... Mond valaki esetleg egy újságcímet. Az első szót nem ért. Aha. Látszik, ez egy nehéz kérdés volt. Ez egy nagyon jó kérdés, és az én válaszom az, hogy előbb-utóbb valószínűleg nagy változások fognak a kiadásban bekövetkezni. De ez az előbb-utóbb, ez úgy néz ki nagyon, hogy ez inkább utóbb, mint előbb. Megmondom miért. Csináltak ilyen jellegű statisztikai vizsgálatokat bizonyos tudományokban, például csillagászatban, fizikában. És a következő eredményt kapták, hogy a csillagászatban a folyóiratok olyanok, hogy önmaguk lehetővé teszik az open access-t. A legfontosabb csillagászati folyóiratok 3 év után saját maguk archiválják egy open access módon elérhető archívumban a cikkeiket. És megengedik, hogy a szerző rögtön az elfogadás után archiválja az archive-ban. És megvizsgálták azt, hogy csökkent-e a kiadóknak a bevétele, vagy az eladott példányszámok száma az elmúlt években, ahogy az open access-nek az aránya növekedett, és azt tapasztalták, hogy nem csökkent. Gondolkodhatunk rajta, hogy miért. Mondok néhány okot. Az egyik ok az azért, mert ezeknek a kiadóknak a bevételének valószínűleg a túlnyomó hányada az a fejlett országoknak a nagy intézményeiből származik. Nyugat-európai, angol, amerikai nagy egyetemek, könyvtárak, akiknek egész egyszerűen, nekik is már egy gondot jelentenek a magas előfizetési költségek, de nem akkora gondot. Tehát az, hogyha néhány indiai, vagy esetleg egy-két magyar kutatóintézet lemond egy-egy cikket, ez valószínűleg nem jelent akkora érvágást a kiadóknak. Másodrészt. Van egy olyan furcsa szokás, és ezt is már ilyen publikációs vizsgálatok bizonyították, hogy a kutatók letöltik az open access verziót, abból dolgoznak, és utána a végleges verziót idézik. Ez teljesen érthető. Viszont ehhez az is kell, hogy a végén mégiscsak lemennek a könyvtárba, vagy oda mennek a kiadónak a honlapjára, és onnan megnézik, hogy milyen oldalszám alatt jelent meg. Közben itt megjött, hogy mire van joga, tehát itt a Health Economics-nál is a szerzőnek joga van arra, hogy preprintet, azaz referálás előtti verziót archiváljon, és a referálás utáni verziót is archiválhatja bizonyos megkötésekkel, amik, hát itt is egy kicsit zűrös, de azt mondja, hogy 0-24 hónappal ez embargóval, ez azt akarja jelenteni. A másik feltételt azt nem is igazán értem, hogy mit jelenthet. De legalábbis az nyilvánvaló, hogy a referálás előtti verziót ez is megengedi archiválni. Csak zárójelben mondom, hogy ez nagyon sokat csökkent az értékén, hogy a referálás előtti verziót engedi archiválni, de valamit ez a Wiley újság is engedélyez. Visszatérve a másik kérdésre, tehát tulajdonképpen hiába elérhető a kutatók, hiába használják a kutatók többségben a preprintet, mert az gyorsabban és egyszerűbben elérhető, otthonról is le lehet tölteni, stb. A végén mégiscsak hivatkoznak, az előfizetett rendes újságra hivatkoznak, amit az intézményi könyvtár előfizet. És a harmadik dolog, amit mondanék, ami a kiadóknak egy kis vigaszt jelenthet, hogy ez olyan nyilvánvaló, hogy bevételtől eleshetnek, ha valaki nem fizet elő, mert úgyis elérhető a cikk ingyen. De másrésztről meg ezek az ingyenes verziók nagyon sokszor egy reklámot jelentenek a kiadónak. Reklámot olyan tekintetben, hogy elolvassák azt a bizonyos cikket preprintben, úgy, hogy nincs is előfizetve rá, és utána esetleg azt mondja a könyvtárának, ha már többet olvasott abból a folyóiratból, és azok mind nagyon jó cikkek voltak, hogy fizessünk már elő erre, mert ez olyan jó cikkek vannak ebben. Ugyancsak általában előfordulhat, hogy elolvas egy Open Access cikket, ugyanattól a kiadótól talál repozitóriumban elhelyezve több érdekes cikket, és utána azt mondja, hogy biztos jelenik meg még ebben az újságban más is, ami nem Open Access, és akkor mégiscsak jó lenne ezt előfizetni. Tehát tulajdonképpen vannak olyan faktorok, amik valamennyire csökkentik a kiadóknak ezt a veszélyeztetettségét az Open Access által, és vannak olyan statisztikák, amik azt mondják, hogy egyenlőre nem tapasztalható egy lemondási hullám az Open Access terjedésével párhuzamosan. Én azt gondolom, hogy hosszú távon valószínűleg át kell rendeződnie a kiadóknak, és valahogy át kell alakítaniuk az árképzési és kiadási politikájukat. Lesz. Igen, igen. Ezt én már MTMT-nek neveztem, lesz. Az MTMT annyit kell tudni, hogy ezek mind azért valamennyire gyerekcipőben járó dolgok még. Itt még szükség lesz egy évre, két évre, amíg minden olajozottan működni fog. De a tervek szerint, ha az MTMT átveszi ugye a köztestületi publikációs adatbázisnak a helyét, átvette már, és a TPA-nak, az Akadémiai Kutatóintézeti publikációs adatbázisnak a helyét, és az MTMT szüretelni fogja például a REA-t is, nem csak a REA-t, hogyha valamelyik magyarországi intézmény, egyetem felveszi a kapcsolatot az MTMT-vel, és eleget tesz az MTMT-nek bizonyos technikai megkötéseinek, akkor azokat a repozitóriumokat mind szüretelni fogja. Tehát igen, ha valaki repozitóriumba teszi a cikkét, akkor megspórolhat vele egy csomó munkát, nem kell még egyszer felvinni a köztestületi adatbázisnak az utódába, ha majd mondjuk valamilyen mondjuk akadémiai nagydoktori címre szeretne pályázni. Én azt gondolom, hogy nincsen. Nyilvánvalóan a szerzőnek követnie kell a kiadójának a kívánalmait. De vagy úgy kell megválasztani a kiadót, hogy az megengedőbb legyen az Open Access irányában. De nem. Kifejezett előnyöket tudok sorolni, itt azokban a cikkekben, amire az utolsó dián hivatkoztam, Van is referencia ilyen tanulmányokra. Bizonyos témákban csillagászat, fizika kifejezetten mérték, hogy mennyi idézet születik open access elhelyezett és nem open access elhelyezett cikkekre, és azt tapasztalták, hogy az open access elhelyezett cikkekre hamarabb kezdenek érkezni a hivatkozások, és egy adott idő, mondjuk egy év elteltével a publikálástól több hivatkozást gyűjtenek össze. Tehát kifejezett előnye van annak a kutatónak, aki open access publikál. Az impact faktort ez nem befolyásolja, tehát a kutató nyugodtan választhat egy olyan folyóiratot, amelyiknek magas az impact faktora, és megnézve a folyóiratnak a kiadói politikáit, választhat emellett egy a kiadó által engedélyezett repozitóriumi elhelyezést, mondjuk, hogyha a kiadó azt követeli meg, hogy egyéves embargóval, akkor egyéves embargóval, és a többi, és a többi. Ez az egyéves embargó persze ebből az idézettségi hátrányból egy csomót vagy előnyből egy csomót elvesz sajnos, de mégiscsak az biztos, hogy az egy év elteltével, amikor nyilvánossá válik a cikk, akkor mégiscsak nagyobb lesz a láthatósága és több hivatkozást fog gyűjteni, sőt, itt megint csak életbe lép az a faktor, ami a reklámfaktor, hogyha ezt a cikket megjelentette egy kiadónál, aki mondjuk egy éves embargóval engedélyezi az open access hozzáférhetőséget. Ha a szerző nem vár egy évig, és majd csak utána teszi le egy repozitóriumban, hanem rögtön leteszi, de beállítja az embargót, erre a reálban lehetőség van, akkor a metaadatok a reálon keresztül már mennek szét, és a Google-ban meg akárhol rögtön meg fogják találni, az MTMT meg fogja találni mindenki, aki azok a speciális keresők, mondjuk az NDA-kukac.staki.hu, akik kifejezetten magyar tartalmakat keresnek, és a többi, ezek már meg fogják találni a metaadatokat, a címet, stb. Tehát akinek nagyon kell, az persze megpróbál, letöltheti az adott, mint $30 a szerzői websájtról, a kiadói websájtról, ami a kiadónak is jó. Tehát ilyen módon ezért sem teljesen elutasítóak a kiadók az open access-szel szemben, mert bizonyos feltételek mellett ez nekik lehet kifejezetten előnyös. Kapnak egy ingyen plusz nyilvánossági fórumot, ahol a cikknek a metaadatai még szélesebb körben terjednek. Uh-huh. Erre ugyanezt tudom mondani, hogy ha ugyanabban a folyóiratban publikál, mint ahogy egyébként publikálna, akkor az impact faktor ugyanúgy meg lesz, esetleg még egy kis plusz idézettséget szerez az open access elérhetőséggel. De ugyanakkor azt magának a kutatónak kell eldöntenie, hogy ha ez a magas impact faktorú folyóirat, ahol amúgy szerette volna elhelyezni a cikkét, ez túlságosan megszorító az open access tekintetében, hogy nem-e érdemes egy kicsit alacsonyabb impact faktorú másik folyóiratot választania, viszont amit veszít az impact faktoron, azt esetleg az idézettségen, a többi idézettségen begyűjtheti. Tehát ezeket nyilván magának a szerzőnek kell eldönteni, hogy mi számára az előnyösebb. Én azt gondolom, hogy lehet úgy dönteni, hogy ne sérüljön az impact faktor gyűjtögetési szükséglet sem, és részesüljön a több idézetnek a jótéteményeiből. Gyakorlatilag ezt ismétlem, nem nagyon van olyan folyóirat, amelyik kerekperec megtiltaná, és azt mondaná, hogy semmi open access nem lehetséges. És ezek egyre kevésbé lesznek ilyenek, egész egyszerűen azért, mert ahogy egyre több és több finanszírozó és intézmény fogadja el, hogy kötelező, ha élve akarnak maradni a piacon, akkor kénytelenek megengedni.
másodlagos információ, másodlagos
eredmény.
Ahhoz, hogy open access jobban elterjedjen, az ez is
kell. Az MTMT technikai bizottsága előtt van egy olyan javaslat, amelyik ezt célozza, hogy az impact faktor mellett az SJR is szerepeljen, mint feltüntetett statisztika. Tehát van egy ilyen javaslat, és van egy ilyen törekvés az MTMT-ben. Ha ezt a javaslatot elfogadják és implementálják, akkor attól kezdve mindenütt az MTMT által szolgáltatott összes adatban, minden újság mellett, vagy minden szerzői statisztikában az összesített impact faktor mellett az összesített SIR is szerepelni fog.
Ugye az MTMT táblázataiban jelenleg is úgy néz ki, hogy az idézeteket ketté osztják, hogy hozzájön a megjelent idézet és az összes többi.
Hogy ennek mi lesz a technikai megvalósítása, az nyilván részben az MTMT bibliográfiai, részben az Információ Technológiai Bizottságára tartozik. Valamit ki kell találni, hogy akkor ez a felosztás, hogy van impact faktora vagy nincs, ez az lesz, hogy az legyen, hogy van impact faktora vagy SIR vagy egyik sem, vagy pontosan hogy működjön, ezt nyilván ki kell dolgozni, de egy ilyen javaslat van az MTMT asztalán. Köszönöm szépen a figyelmüket, ha nincs több kérdés, nem akarom senkibe belefolytani a szót, úgyhogy aki akar, az még pár percig nyilván megtalál itt engem, de köszönöm a figyelmüket még egyszer.